Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Farkas Róbertet, zenészt, hegedűművészt, a Budapest Bár zenekarvezetőjét.
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
Zenéről, a hitéletedről és arról a szentírási idézetről beszélgetünk, amit választottál, és most osszuk meg ezt a kedves hallgatókkal.
Igen. Elég gyakran forgatom a Bibliát, hisz gyerekkoromtól tudom és érzem, hogy az Isten az velem van, és mennyire fontos, hogy ezt a hitet, ebbe igazából megerősítést nyerjünk napról napra. És azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb és sokkal jobb úgy élni, hogy az ember hisz. Hisz a hit az nagyon érdekes dolog, hisz nem tudjuk megtapintani, de vannak olyan érzékszerveink, amivel abszolút biztosak lehetünk abban, amiben mi hiszünk. És hát ilyen a szívünk, amivel egyszerűen érezzük, hogy ilyen az Isten minket szeretettel áraszt el. És az idézet is azt erősíti, hogy mennyire fontos számomra, hogy Isten velem van, vagy én Istennel vagyok, és az Ézsaiás 41:10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Úgyhogy ez az idézet nekem nagyon sokat mond, és az a fajta szellemiség, az a fajta hit, ez ebbe nagyon erősen benne van.
Mondtad, hogy ezt a szíveddel bizony voltak olyan pillanatok, amikor nagyon erősen érezted. Visszatudsz esetleg emlékezni a gyerekkorodban, hogy vagy a diák években van, és a családból, amit kaptál, hogy mikor érezted ezt először?
Nagyon sok emlékem van, de én azt gondolom, az az időszak, amikor én 5 évesen megkaphattam a hegedűt, és azt megszólaltathattam, akkor még nem így természetesen, mint most, az ilyen különleges, ilyen csoda volt számomra, és az Isten nagyon szépen egyengette az utamat, és mert az erején, hogy lehetőséget kaphattam erre, hogy egyáltalán a zene közelében nőhettem fel, és a zenén keresztül annyi minden jót kaptam, és azért nagyon, nagyon különleges, amikor az ember hangszereken játszik, hisz egyfajta kötelék a hangszer és az ember közt, és abból valami különleges születik meg. És amikor muzsikálok, amikor gyakorlok, akkor ezt abszolút érzem, hogy valami sokkal felsőbbrendű dolog kapcsol minket össze, mint kimondottan egyszerűen csak az egy tárgy, egy hegedű. Hisz azt a tárgyat meg kell szólítani, és sokkal bensőségesebb kapcsolatot lehet kialakítani a hangokon keresztül, mint az, hogy az ember azt gondolná.
Hogyan emlékszel vissza erre a konkrét élményre, hogy na hát az első hangszeremet megkaptam. Mikor volt ez, és mondtad, hogy 5 éves korodban, igen. De milyen körülmények között, és minek a hatására?
Már előbb is, ugye a zenevet körül, hisz édesapám is muzsikus, és én már sokkal régebb óta szemezgettem a hangszerrel, de valahogy akkor még nem kaphattam meg, nem lehetett, és amikor először tényleg a kezembe került, és én elkezdhettem vele akkor úgymond még játszani, akkor ez egy csodálatos élmény volt, és tényleg arra törekedtem, hogy minél jobban elsajátítsam, és minél többször kapcsolatban legyek ezzel a hangszerrel, és minél szebben megszólaltatni. És ahogy teltek, múltak az évek, azt mindig éreztem, hogy az Isten mennyire egyengeti az utamat. Elég korán bekerülhettem egy nagy zenekarba, már 14 évesen a 100 tagú cigány zenekarba játszhattam, és sok dolog volt így a zenei életben, amit én akartam és szerettem, de valahogy úgy voltam, hogy valami kitűzött nekem, van egyfajta utam, amit nekem be kell járni, és nem voltam túl erőszakos ahhoz, hogy ne hallgassam meg, hogy mi az a, mik azok az irányok, vagy milyen irányba kéne haladnom, amit nekem szánt az Úr. És ugye ez érződött, hisz akár mai napig is játszottam volna száztagú cigányzenekarba, de 11 néhány évet úgy eltöltöttem, utána éreztem, hogy valami késztetést arra, hogy valami más kell csinálnom, vagy ugyanígy volt, amikor a hegedű mellé jöttek újabb hangszerek, a harmonika, a zongora, a gitár, jöttek mindig új kihívások, amiknek én nagyon szívesen mentem szembe, és ez egyszerűen a lelkemet melengeti, amikor ezeket a hangszereket megszólaltathatom.
És amikor zeneileg valami újdonság érdekelt, valami saját, gondolom valami saját stílust, hangot szerettél volna megütni, és gondolom más formációkban is szerettél volna. Mi volt az, amit te magadnak elképzeltél? Mi volt az, amit te szerettél volna megvalósítani akkor?
Ja, amint mondottam, hogy a száztagú cigányzenekar után rengeteg másfajta inspirációkat kaptam, hogy eleve a zenéket hallgattam.
És más műfajokban is?
Akkor... Természetesen más műfajok. És igazából ami érdekelt abban az időben, hogy én a klasszikus zenét tudjam tovább tanulni, és amellett, hogy egy ilyen zenekarban játszottam ennyi ideig, azt mondtam, hogy akkor én most leállok a koncertezéssel, és elmegyek tanulni, és a zeneművészeti főiskolámra nyertem felvételt, és ott hatalmas szerencsém volt, és Dénes László professzor úrhoz kerültem. Én még nem ismertem személyesen a tanár urat, mielőtt elkezdett velem foglalkozni, viszont gyerekként, amikből tanultam a zenehegedű iskolákból, mindig rajta volt, hogy Dénes László, és...
Tehát a neve ismerős
volt. A neve ismerős volt, és csodálatos érzés volt egyszer csak hozzá kerülni, és attól a professzortól tanulni, akitől már valahogy ismertem, de igazából mégsem.
A főiskola mennyire segített, ugye most már egyetem, mennyire segített téged abban, hogy ezt a saját utat megtaláld?
Én azt gondolom, nagyon hisz, ott olyan fajta képzést kaptam, és nem csak kimondottan hangszeres képzés, de gondolkodásban, gondolkodásmódban, a stílusok elsajátítása, rengeteg stílus tanultunk egészen a barokk zenétől, klasszikus zenén, romantikus műveken keresztül, hogy egy olyan széles képet kaptam zeneileg, amit mai napig tudok használni, és igazából kell is használni, és az a fajta lelkület, és a Dénes professzor, ahogy tanított, ahogy a zenén keresztül az életbe is magyarázta a dolgot, vagy így utat mutatott, hogy milyen lehetőségek vannak. Ezt mind nyitott füllel hallgattam minden órán, és nagyon sokat tanultam, ami később nagyon sokat számított, hisz amikor utána elkezdtem egy saját zenekarral foglalkozni, akkor itt nagyon összetett dolog, és csak az egyik oldala a zenei oldal. De hogy emberileg, és hogyan, miként, az szerintem nagyon fontos.
Hát igen, azért sokan mondják azt, hogy bizonyos dalok eljátszásához, meg bizonyos fajta zenéhez érettség kell. Tehát fel kell nőni azokhoz a dolgokhoz.
Igen, és pont ezt akartam mondani, hogy a léleknek kell a legfelkészültebbnek lenni, én azt gondolom, és vannak olyan nagyon fiatalok, akik ezt már megtapasztalhatják szerencsésen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem korhoz kötött dolog, hanem a lelkünk mennyire felkészült ezeknek a befogadására.
Ezután mondtad, hogy a saját zenekar az már a Budapestben volt?
2007-ben, ahogy lediplomáztam, utána már akkor nem is mentem a zenekarokba visszajátszani, ahol én addig játszottam, hanem valami saját dolgot szerettem volna csinálni, hisz engem nagyon vonzott a 20-as, 30-as évek magyar muzsikái, és valamit igazából ebben szerettem volna kezdeni.
Hogyan volt számotokra az a folyamat, amikor tulajdonképpen megszületett az ötlet, minden zenekar elindul egy ötlettel, próbálja megfelelő dolgokat, te is gondolom, megfelelő erőforrásokat, kapcsolatokat, és hát nyilván a sok jó zenészt, akit ismertél, valahogy megvalósítani.
Igen,
ezt
hát az elején sokkal egyszerűbb volt, hisz akkor még én se gondoltam, hogy egy koncertező zenekart szeretnék létrehívni, hanem egy albumot szerettem volna készíteni, és egy albumra sokkal egyszerűbb elhívni a művészeket, mint ha azt kérném tőlük, hogy most akkor évekig játszunk együtt. Hogy ilyen szempontból szerencsém is volt, de akkor még tényleg nem gondoltam abba, hogy egy zenekart szeretnék. Egy album jött létre, ami a 20-as, 30-as évek kávéházi cigány muzsikáját eleveníti föl, hangszereli újra, és újfajta fiatalos mai lendülettel mutatja be.
Uh-huh. És akkor ez tovább ment.
És ez tovább ment. És igen. Uh-huh. Izgalmas volt, hisz emlékszem, nyáron kezdtük a stúdiómunkákat, és nagyjából őszre végeztünk, és 2007. december 19-én a Katona József Színházban mutattuk be, és aznap este nem is egy, hanem dupla előadást, két előadást kellett tartanunk, hisz kapkodták a jegyeket, nagyon kíváncsiak voltak az emberek, hogy mi is lehet az, vagy hogyan is szólhat, amit mi csináltunk, vagy csinálunk éppen, és ahogy a stúdióba dolgoztunk, az énekesek vetették fel, hogy hát ezt azért be kéne mutatni, egy lemezbemutató koncert lesz-e, és akkor még tényleg nem gondolkodtam abba, úgyhogy így utána gyorsan kellett lépni, és azon dolgozni, hogy ez akkor tényleg legyen helyszín, és ezt be tudjuk mutatni.
Hát és most már nagyon sok fiatal is ismeri, akár fesztiválokról, akár máshonnan a zenekar, téged is. Számodra mennyire fontos az, hogy a te gazdag zenei kultúrádat a mai fiatalokhoz közel hozd? Mert azért ugye mondjuk egy fesztivált, hogyha nézünk egy nagy nyári fesztivált, nem feltétlenül az a jellemző, hogy valaki mondjuk azért megy el, mert ezt a zenei kultúrát meg szeretné ismerni, de mégis nagyon nagy a közönségetek.
Nem csak az a lényeg, hogy a fiataloknak muzsikáljunk, hanem ahogy a Budapest Bár közönsége is mutatja, hogy több generációs a közönségünk, és én ami még fontosabb talán attól, hogy mi a fiataloknak muzsikálunk, hogy generációkat tart össze a zenekar. Hisz rengeteg koncert után kapjuk az e-maileket, vagy a Facebook bejegyzéseket, hogy én a lányommal voltam, én a nagyszüleimmel voltam koncerten. Volt egy nagyon kedves bejegyzés, mielőtt a kedves hallgató, aki beírta az egyik koncert után, azt írta, hogy ő már nagyon régen hallgatta ezeket a dalokat. És amikor még a Budapest Bár nem volt, akkor, amikor ezt otthon hallgatta, akkor a lánya mindig mondta, anya, kapcsold már, miért hallgat te ilyen zenéket? Igen, ódivatú. és a Budapest Bár után nagyon öröm volt számára, hogy ezeket a dalokat feldolgoztuk, és akkor a lánya hallgatta ezeket a dalokat, hiszen a Budapest Bár egyik albuma volt éppen a lemezjátszóba, és akkor mondta, hogy hát lányom, én is ezt hallgattam, ezeket a dalokat, most meg jó anya, de ez más. Na és pont ezt a más, hogy más, mint eddig, vagy ahogy eddig megszólalt, én azt gondolom, hogy pont ezt találtuk meg, vagy ezt a fajta hangzást, vagy ezt a fajta előadást, vagy azokkal a énekesekkel, művészekkel, akikkel együtt dolgozunk, hogy valami újat, valami különleget csináltunk abból, ami már eleve létezett, de azt hiszem, hogy a fiatalok körében ez nem volt egyáltalán trendi.
Kicsit visszatérnék a beszélgetés elejére és a szentírási idézetre. Most így az évek távlatában, és a kicsit, hogy megismerhettünk téged, hogyan látod, volt esetleg olyan időszak az életedben, amikor mindebben, mert ahogy elmesélted, ez egy sikertörténet, hogy nagyon szépen megvalósultak azok a dolgok, amiket te mondjuk évekkel ezelőtt szerettél volna. Volt olyan helyzet ezekben az években, amikor azt érezted, hogy valamilyen segítségre van szükséged a jó Istentől, és ezt megkaptad?
Ugye erről a hosszú vagy jó pár évtizedről csak nagyon röviden meséltem, és inkább a sikereket próbáltam előtérbe helyezni, de egyébként nagyon sok helyzetben volt nehézségem, hisz az a fajta, amikor elkezdtem ebben foglalkozni, akkor az elején nagyon nehezen ment, és olyan hangok jöttek ki a hegedűből, amit nagyon nehéz volt hallgatni, és abban tényleg hinni kellett, hogy ez ember nagyon sok órát belefektet, és ez hosszú hónapokon, éveken keresztül, hogy az meghozza a gyümölcsét. Úgyhogy ez nem volt egyszerű, hisz nagyon kitartónak kell lenni, egy És a hegedű az egy elég kényes hangszer. Szokták mondani, hogy a zongora kezdetnek sokkal jobb, hisz már ott megvannak a hangok, ott könnyebb lőtt, ott megszólal valahogy, aztán majd később jönnek a nehézségek.
Igen, hát egy más sikerélmény van eleinte, nem?
Igen,
tehát
igen.
A dobosoknál is szokták mondani, hogy ott is azonnal...
Sokkal egyszerűbben indulni.
Igen.
És a hegedűn az évek telnek el, mire valamire, valamilyen hang megszólal. És akkor azt még nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy a saját maga, aki csinálja, annak tetszedjen. Első sorban az a legfontosabb, aztán utána jöhet a közönség, jöhet a zsűri. De ez nagyon hosszú idő, míg ide jut az ember. És persze sokszor nekem is elment a kedvem, hogy ez nagyon nehéz, ez nem fog összejönni, ez nem tudom, hogy lesz, mi lesz, hogy lesz. Úgyhogy mindig nagyon izgattak ezek a dolgok. És hát igazából az életem nagy része az a zene körül forog, mai napig is, és abszolút érzem magam, hogyha nincs elég időm gyakorolni, foglalkozni vele, akkor nem olyan, ahogyan én azt szeretném. Úgyhogy ez egy folyamatos ápolásra szorul, folyamatos gyakorlásra, úgyhogy igazából, tehát szerintem egy élet kevés ahhoz, hogy az ember elsajátítsa, és azt mondja, hogy már meg van elégedve magával, hisz a zene az nem lehet egyszerűen, csak beleízlelni, belekóstolni lehet, de megtanulni, és hogy most már kész. Olyan művészről még nem hallottam. Bár hisz nagyon sok művésznek a csodálója vagyok, és ezek kellenek is, hisz kell, hogy az embert inspirálja, inspirálják más művészek, és szerencsére nekem nagyon sok volt körülöttem, és nagyon sok felvételt hallgattam, ami nagyon inspirált. Nagyon széles a zenei stílusban is, és előadókban is, amiket én szeretek hallgatni. Klasszikus zenét azt mindig. Azt nagyon szeretem. A több hegedű művész is van, akik nagy Dávid Oistrák, Itzhak Perlman, akik tényleg ikonikus figurák számomra a zene világából. De nagyon szeretem a jazz muzsikát, méghozzá a régi amerikai jazz muzsikát. De aki a nagy kedvencem, az Oscar Peterson. Tényleg a mennyországban érzem magam, amikor megszólaltatja a zongorát, olyan könnyedséggel, olyan eleganciával, és olyan hihetetlen stílusérzékkel játszik, hogy egyszerűen mindig megmelengeti a szívem, amikor őt hallhatom játszani.
Bármilyen hangszeres zenésszel beszélgetek, mondjuk erről, hogy milyen zenét hallgat, vagy akár a jazz szóba kerül, képzeld el, hogy mindenki az Oscar Peterson triót mondja.
Muzsikának, és egyszerűen így a lelke az embernek megnyílik.
Igen.
Tényleg azt érzem, hogy és hogyha rádióban is hallom, és bejátszák, és nem mondják, hogy ki játszik, rögtön fel lehet ismerni, hogy itt olyan különleges billentése van, olyan kapcsolata van a zongorával, ami egészen elképesztő művészi fog. És tényleg itt jön az, hogy igazából nem azt számít, hogy az ember milyen stílust játszik, hanem hogy milyen lelkülettel, milyen erők mozgatják meg, amikor ő valamit egy hangszeren ki akar fejezni. És egyébként még igazából a zenére sem mondhatom, hogy hangszerfüggő, és bármilyen hangszeren játszik az ember, mindenhol, minden hangszeren van az a fajta minőség, az a különleges előadásmód, ami megfoghatja az embert. És egyébként én mindig mai napig is a legszebb hangszernek az ének hangot tartom, és az a legelképesztőbb, hogy semmilyen hangszerre nincs szükség, hanem az embernek a teste a rezonátor, igazán a legkülönlegesebb.
Mondtad, hogy igazából voltak neked is olyan időszakok, amikor érezted ezt a nehézséget, vagy amikor érezted, hogy kitartás kell ahhoz, hogy napi
igen, vagy például, a általános iskolába, hogy ha akart az ember, ha nem, ott be kellett járni, el kellett, pedig nagyon sokszor az iskola egy szívesebben hegedültem volna, vagy foglalkoztam volna ezekkel. De gyerekkorban én sokkal, hát elég szigorúan voltam fogva, és nem nagyon mehettem egy iskola után elmenni lógni, vagy kirándulgatni, vagy vigyáztak rám, jaj a kezében, nehogy történjen valami, vagy akár, úgyhogy én nekem azok az ünnepnapok, amikor más mehetett és játszott, nekem pont arra volt, hogy gyakorolhattam, ami egyrészt nagyon jó volt, hisz nagyon szerettem hangszerrel foglalkozni, másrészt meg egy idő után azért monotonná válik, és jobb lett volna azért dolgokkal, más dolgokkal foglalkozni, egy kicsit kikapcsolódni, de akkor erre nem nagyon volt lehetőségem, és amikor az ember benne van egy ilyen nagyon hosszú munkafolyamatba, akár 4-5-6 órákat is gyakoroltam annak idején, akkor azért az nagyon embert próbáló. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hisz így a barátaim is mondják, és a körülöttem lévők, hogy iszonyú kitartó vagyok, és szinte 7 nappal látéve tudom azt csinálni, amit éppen szeretnék. Úgyhogy nekem ilyen szempontból egyszerűbb, hisz addig nem tudok egy jó ízűt pihenni, vagy aludni, vagy amíg nem érem el. Lehet, hogy ez a cél egy nagyon pici dolog, de ugye vannak napi célok, amit aznapra szeretnék megcsinálni, vagy hosszabb távban, amihez hónapok kellnek, hogy az ember gyakorol, de én bennem akkor érzem magam így kiteljesedve és nyugodtan, hogy azt elvégeztem, ami ilyen feladatot én kitűztem magamnak, vagy aminek meg kell felelni. És az, hogy az ember mennyit szeretne, vagy mit szeretne elérni, ahhoz azhoz elengedhetetlen, hogy mennyi munkát tesz bele. És hogy ha ezt megértjük, és ezt az ember megérti, hogyha valamit akarok csinálni, avval foglalkozni kell, és odaadással kell foglalkozni. Emlékszem, hogy voltak a ázsiskolában olyan barátaim, akik gyakoroltak egy fél órát, órát annak idején, de igazából nem volt kedvük hozzá. És hogy mennyivel jobb és mennyivel hatékonyabb az a fajta gyakorlás, amikor azt szívesen teszem, és kedvem van hozzá. És ha többet is gyakorol az ember, akkor persze elfárad, de valahogy mégis azt érzi, hogy itt teljesen megkönnyebbül, egy jófajta érzés veszi körül, és én szeretem ezt a fajta érzést. Igazából, ami nagy öröm számomra, hogy most a zenekar, bár el se hiszem, de már 10 éves lesz idén a Budapest Bár, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy ennyi kiváló művésszel, zenésszel úgy tudunk együtt dolgozni, hogy még mai napig is fel tudjuk egymás kíváncsiságát kelteni, hisz sorra születnek az újabbnál újabb feldolgozások, most már saját számok is születnek a zenekarba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos érzés, amikor ennyi művész, ennyi kultúrából jövő művész így összetart a Budapest Bár, és egészen különleges, hogy egy ilyen igazi alkotó közösség lett. Még az elén csak egy meghívott művészek voltak, és tényleg csodálatos ezt megtapasztalni, és úgy a színpadra állni, hogy látni a boldog szempárakat, és a közönség, hogy mennyire feltöltődik, milyen kikapcsolódás nekik egy-egy koncert, és ez csodálatos megtapasztalni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Farkas Róbert volt a vendégem, hegedűművész, a Budapest Bár zenekarvezetője. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.